Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, testvéreket. A Jelenések könyve 10. fejezetéből szeretném felolvasni mai istentiszteletünk alapigéit. Tehát közösen nyissuk meg a Jelenések könyve 10. fejezetét, és ott az 5-től a 7-ig tartó 3 verset olvassuk el. Tehát Jelenések könyve 10. fejezetében az 5. verstől. És az angyal, akit láttam állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lesz, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Kedves gyülekezet, ez a Bibliának egyik nagyon ismert és nagyon megrázó látomása. Jézust látta János apostol, ahogy az egyik lábával a tengeren, a másik lábával a szárazföldön állt. Egy megnyílt könyvecskét tart a kezében, és megesküszik, hogy idő többé nem lesz. Ez szó szerint így hangzik, hogy több kinyilatkoztatott idő, tehát véget érnek az idői proféciák, most jutottunk el az utolsó idői proféciához, ezután Isten nem ad idői proféciát nekünk. Az utolsó idői profécia lejár, a 2300 éves jövendőlés, és megesküszik Jézus, hogy ezután a világ az utolsó szakaszába érkezik. De ebben az utolsó szakaszban, és így a 7. versre helyezném most a hangsúlyt, egy döntő dolognak meg kell történnie. Mi fog megtörténni? A 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni szó szerint nem kezd, hanem fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ugye a Jelenések könyvében van 7 levél, 7 pecsét és 7 trombita szó. Az első 4 trombita szó a népvándorláskori csapásokat jeleníti meg, az 5. és 6. trombita szóról most különösen sokat kell, hogy beszéljünk, mert ez az iszlám születéséről szól. Tehát, hogy hogyan születik meg az iszlám a történelemben, és hogyan zúdul rá Európára már tulajdonképpen a 7.-8. századtól fogva, és meddig tart az iszlám teljhatalma, és az iszlámot fölhasználó nemzetek milyen szerepet játszanak a végidőben. Ezt az utolsó 3 trombita szót 3 jajjal felelteti meg a Biblia. 3 jaj. Amikor megszól az 5. trombita szó, az az első jaj, 6. trombita szó a második jaj, és a 7. trombita szó a 3. jaj. Hogy a földi történelem egyre ziláltabb lesz, egyre átláthatatlanabb, egyre bonyolultabb és gonoszabb, azt ezek a jajmondások fejezik ki, a legsúlyosabb a mikorunk, a 3. jaj. De a 3. jaj az egybeesik a 7. angyal trombita szavával, és erre nézve itt a 7. vers kimond egy döbbenetesen csodálatos jövendőlést, ezt kell most megértenünk. Ezt a jövendőlést mi a 80-as években sokat tanulmányoztuk, de abból az időből még kevesen vannak itt, akik átélték azokat az időket. Nekünk abban az időben, a 80-as évek közepén ez a jövendőlés nagyon sokat jelentett. Kár, hogy egy kicsit elhalványult, kár, hogy egy kicsit nem foglalkoztunk azóta ennyit ezzel. Ezért szeretném itt föltenni a kérdést. Mi fog bekövetkezni a 7. trombita szónapjaiban? Mit mond ez pontosan, hogy elvégeztetik az Istennek titka? Miféle titok végeztetik el? Miféle Istennek titka fog most lejátszódni itt a szemünk előtt, vagy velünk, vagy nélkülünk, de le fog játszódni. Mi ez, hogy elvégeztetik az Istennek titka? Ez lesz az első kérdésünk. A második pedig az, amit hozzátesz, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Mit mondott el erről Isten a prófétáknak? Külön is felhívom a kedves gyülekezet figyelmét, hogy mi minden negyed évben ugye Biblia tanulmányokat folytatunk, tehát 9:30-kor, amikor összegyűlünk, megbeszélünk egy Biblia tanulmányt. Ennek a tanulmányunknak most már csak egy hete van, szeptember végén lejár a negyed év, októbertől egy újabb Biblia tanulmányt kezdünk, és ez Jeremiás próféta könyve lesz. Jeremiás könyve a legidőszerűbb prófétai könyv, ami csak létezik, mert az egész prófétai könyv, mint pillanatkép profécia, a mikorunkat világítja meg. Megvilágította azt a korszakot is, a 7.-6. század időszakát, de hogy olvassuk Jeremiás próféta könyvét, hogy elterjed a hamis prófétaság intézménye, a próféták hamisan prófétálnak. A papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, egyházi vezetők, elöljárók sárba tiporják Isten dolgait, és tetszésük szerint azt csinálnak, amit akarnak, mert az én népem így szereti. Rávilágít a tömegek állapotára is, hogy a tömegek kényelmesek, eltűrik a nyakukon, amit fölöttük mondanak. Néha megjegyzéseket tesznek, de végül is érintetlenül hagyják ezt az egész borzalmas összeszövődést. De ugyanitt a Jeremiás könyve 5. fejezete felteszi a kérdést, de mit cselekszenek majd utoljára? A proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, az én népem így szereti, de mit cselekszenek majd utoljára, mert minden dolog egyszer a végére ér. És akkor majd késő lesz fölkapni a fejünket, hogy milyen úton jártunk. Mit cselekesznek utoljára? De szerencsére nekünk a prófétákkal Isten nem csak azt jelentette ki, hogy milyen gyalázatos állapotok állnak be a földi történelemben, hanem azt is kijelentette, hogy milyen győzelem fog bekövetkezni a földi történelembe. Tehát ez a két kérdésünk. Mit jelenik ez, hogy elvégeztetik az Istennek a matitka, és mikor, milyen prófétáknak jelentette ki ezt Isten, ezt vajon mi ismerjük, kutatjuk-e, hogy a mi életünkben milyen csodálatos dolgok fognak bekövetkezni, ha mi is Isten szándéka szerint gondolkozunk és járunk. Vizsgáljuk meg tehát ezt a két kérdést. Először tehát ez a kérdés, hogy ez a rövid mondat mit jelent a 7. versben, hogy a 7. angyal trombita szavának napjaiban, amikor azt trombitálni fog, elvégeztetik az Istennek titka. Elvégeztetik az Istennek titka. Miféle titok végeztetik el? Meg mit jelent ez, hogy elvégeztetik? Azért csodálatos könyv a Biblia, mert ha a Bibliából minden szóra odafigyelünk, például ez az elvégeztetett szó is nagyon sokat kell, hogy jelentsen a számunkra. Mikor használta Jézus ezt a kifejezést? Többször is használta az életében, talán a két leghíresebbet említem csak. Amikor Jézus hálát mondott azért, hogy ő itt járhatott a földön, és elvégezte a munkát, amit Isten adott elébe, hogy végezze azt. Ezt hol mondta Jézus? Ezt a főpapi imájában, tehát János Evangélium a 17. fejezetében, az egyik legfontosabb imájában, a mi atyánk mellett ez a legfontosabb imája, amikor Jézus itt a mennyei atyához fordul a Getsemáné kertben, és ő hálát ad azért, hogy elvégezhette azt a munkát, amiért eljött erre a földre. De még ennél is híresebb, mikor mondta Jézus ezt a szót csak önmagában? Elvégeztetett. Ezt a kereszten hányadik szava volt ez Jézusnak? Kiszámoltátok, hogy? Ugye 7 szava volt Jézusnak, a 7. szó az volt, hogy atyám, a te kezedbe helyezzem le az életemet. Ez volt a 7. szó, ez a végső megnyugvást jelentő kifejezés. És az előtte levő 6. kifejezése volt ez Jézusnak, mielőtt meghalt volna a keresztfán. János Evangélium a 19. fejezet 30. verse szerint ezt olvassuk, Jézus felkiáltott, elvégeztetett. Elvégeztetett. Ezt a szót így is szokták fordítani, hogy beteljesedett. Így is szokták fordítani, hogy meglett. És ha így megkeressük, melyik bibliai könyvben fordul elő legtöbbször ez a szó? A Jelenések könyvében. Csak úgy utalok rá, itt a 10. fejezetben, aztán a 16. fejezetben, a 19. fejezetben, és a 21. fejezetben. Majd legyetek kedvesek otthon a Jelenések könyvét, csak ebből a szempontból elolvasni, hogy mikor mondja ki ezt a győzelmes kifejezést. Mert amikor Jézus meghalt a keresztfán, ez önmagában egy kudarc volt, nem? hogy két gonosztevő között fölfeszítik az Isten fiát. Ez egy kudarc. De Jézus mégis ezt győzelemnek tekintette, és ezért mondta, hogy elvégeztetett. De mi végeztetette? Ha valaki tőletek megkérdezi, esetleg aki nem ismeri a Bibliát, hogy Jézus mire utalt itt, mi végeztetett el? Miért mondta ezt, hogy elvégeztetett? Miért a csúcspontjához? Akkor nekünk világosan meg kell adnunk a választ, hogy az végeztetett el, amit Isten először, mikor ígért meg az Isten először? Rögtön a bűneset után. Rögtön a bűneset után Isten azt mondta, hogy majd jön valaki, aki asszonytól fog születni, aki legyőzi a rosszat, a kígyó fejére fog taposni, be fogja bizonyítani, hogy itt a földön igenis lehet bűn nélkül élni. Mert hogy itt a földön a legelterjedtebb szólásmondás, hogy mi gyarló emberek vagyunk, és nem tudunk máshogy élni, csak bűnnel. Hogy bűn az élet. És óhatatlan, hogy én nem akarok rosszat, mondják, én nem akarok rosszat, de hát ha már megsértettek, hát ne haragudj, visszavágtam. Vagy én úgy belesodródtam a rossz dolgokba. A földi életben oly sokszor még hívő emberek is ezzel mentegetik magukat, hogy gyarló vagyok, gyenge vagyok, beleestem, bele, nem akartam, de hát kijött a számom, meg így történt, meg nem tudok már mit csinálni. Mindig csak a bűn után eszmélek föl, a bűn előtt nem eszmélek föl annyira, hogy megerősödjem, hogy ne is kövessem el a bűnt. Sajnos a bűn a szükségszerű. Kedves gyülekezet, annak a titoknak kell elvégeztetnie, és a mi időnkben, és a mi életünkben, hogy a bűn nem szükségszerű. Jézus bizonyította a maga életével, hogy a bűn nem szükségszerű. Őt nagyon heves kísértések vették körül. Mindig legyőzte Jézus a kísértéseket? Akár belülről jöttek a természetén keresztül, hogy ne hozd meg az áldozatot az emberiségért. Kiért halsz meg te a kereszten? Ilyen emberekért? Akik ezt nem fogják megbecsülni, se nem is érdeklődnek majd felül, ilyenekért adod az Isteni életedet. Ha leborulva imádsz engem, rögtön neked adom a világ minden dicsőségét és a gazdagságát. És ne menj te a keresztfára a Golgotán. És Jézus mégis vállalta ezt, mert pontosan tudta, hogy az ő golgotai áldozata lesz majd az az erőforrás, ami nekünk erőt ad ahhoz, hogyha föltekintünk őre, hogy ő inkább meghalt, mint egy bűnt elkövetett volna. Ha van ilyen megváltunk, hogy föltekintetünk valakire, hogy ő inkább meghalt, mint egyetlen egy bűnt elkövetett volna, és mi ezzel erővel telítődünk, akkor a mi életünkben is elvégeztetik az, ami az ő életében. Hogy a mi életünkre nézve is azt mondja az Isten, hogy ezek hisznek a bűn legyőzésében. Ezek igénybe veszik Jézusnak az erejét. Hitáltal győztek, és bár elkövettek bűnöket, de nem adják meg magukat a bűnnek, az evangéliumot pontosan megismerték, hogy minden bűn előtt van győzelmi lehetőség, hogy ne kövessem el a bűnt. Ha elkövetem a bűnt, utána is van kegyelmi lehetőség, hogy megbánjam, de egyszer ez a kegyelmi lehetőség meg fog szűnni, és közbenjáró nélkül kell megállni, és akkor olyan állapotba kell kerülni, hogy mi ne játszadozzunk a bűnnel majd, hogy úgyis megbánom. Sokkal egyszerűbb itt a világon, és száz dologban látjuk, sokszor egyszerűbb nem elkövetni a hibát, mint elkövetni a hibát, és a hiba elkövetése után aztán jönnek a nem kívánatos dolgok, és az emberek előtti magyarázkodás, vagy jó esetben a bűnvallomás és megbánás. Tehát mi fog elvégeztetni? Azt fog elvégeztetni, ami Jézus életében is elvégeztetett. Jézus győzött a bűn fölött, inkább meghalt, mint hogy egyetlen egy bűnt elkövetett volna, az ő követőinek életében is be kell, hogy teljesedjen ez, hogy megértik teljes mélységében a Krisztus evangéliumát, és nemet mondanak a bűnre, a bűn előttük utálattárgya lesz, a bűn gyűlölik, és amit utálsz és gyűlölsz, azt talán nem követed el olyan könnyedén, mint amire csak azt mondott, hogy hát igen, hát mindannyian bűnösök vagyunk. Hadd tegyem fel a következő kérdést még ezzel kapcsolatban, hogy beszélt erről Jézus más alkalommal is, hogy a mi időnkben ugyanolyan győzelmet érnek el a keresztények, mint hogy ő győzött a Golgotán? Beszélt erről Jézus máskor is, hogy ő hozzá a legközelebb, a világ történelemben a legközelebb a végső idő keresztényei jutnak? Beszélt arról Jézus, hogy aki győz, amiképp én is győztem. Ezt hol mondta Jézus? Ezt nem az első, nem a második, nem a hatodik, ezt a hetedik levél végén mondta. Hogy aki győz, amiképp én is győztem. Ezt a hetedik levél a Laodicei levél végén mondja, annak a Laodicei levélnek a végén, amely a leglesújtóbb üzeneteket tartalmazza, hogy milyen állapotban vagyunk. Hogy a hívő nép, Isten népe milyen állapotban van a végső időkben. Amikor azt mondja Jézus, hogy te azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, holott te vagy a nyavajás, a nyomorult, a vak és a mezítelen, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És fehér ruhákat, hogy ne látassék ki a te mezítelenséged rúcsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Jézus olyan elmarasztaló ítéletet mond ránk, de annyira fölajánlja a hármas megoldást, de azt is látja, hogy sokan ezt nem fogják elfogadni, vonakodnak, az idő halad, beleérünk már a végső eseményekbe, és mindig csak álmodoznak, és mondják, hogy milyen jó itt a földön élni, majd Jézus egyszer eljön, nem is tudom, hogy mikor jön el, de majd egyszer eljön. Nagyon kevesen vannak azok, akik nem elalszanak, csak bóbiskolnak, ébrenlevő ember nincs. Van súlyosan elalvó, van bóbiskoló, de hogy valaki teljesen ébren legyen, annyira rajtunk van ez az álomkor, az egész világ egységbe fog forni, és súlykolják az emberek, hogy ilyen a világ, így kell elfogadni az élet egy rohanás, egy hajsza, örülj neki, hogy fönntartod magadat, mert a legfontosabb dolog az önfenntartás, a pénzkereset, igazság, jaj, ezek messzelevő dolgok, ilyenekről ne is beszéljünk, és mindenki alszik, az egész világot Sátán álomba ringatja, hogy aztán azt tegyen a világgal, amit akar, de még a hívő nép között is sokan, még a bolond szüzek mellett az okos szüzek is bóbiskolnak. Ismerjük a 10 szűz példázatát, nincs olyan kategória, hogy ébren vannak és feszülten, figyelnek és várják. Az egyik mélyen elalszik, ezek a balga szűzek, a másik meg elbóbiskol, de szerencsére még fölébresztető és van is tartalékolaj nála. Ezekhez kell most szólnunk, kedves gyülekezet. Elvégeztetik az Istennek ama titka, mert az Isten előre megmondta, hogy a történelmünket egyszer befejezi, de a befejezés egy győzelmes befejezés lesz. A 80-as években sokat beszéltünk erről, hogy a Biblia nem úgy mondja el a történelmünk befejezését, mint a más népeknek a mitoszai, mint a görögöknél hozzák a párkák az ollót, aztán elvágják a sorsvonát, azt mondja, most vége. Akkor így fogalmaztuk meg, hogy a történelmünknek nem vége szakad, nem egyszer csak váratlanul vége szakad, mert jön valami tragédia, valami borzalmas népvándorlás, vagy atomkatasztrófa, ilyen nem lesz a Biblia, szóval nem vége szakad a történelmünknek, hanem Isten a véghez segíti, egy csúcspontra segíti a történelmünket azok által, akik megértik az ő szándékát. Azok által, akik elfogadják, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk. És Jézust úgy várjuk igazán, hogyha mi is annak a győzelemnek a titkát elsajátítjuk. Ahogy győzött, ugyanúgy mi is győzhetünk. De itt jön a másik kérdés. Hol mondta meg ezt előre Isten a szolgáinak, a prófétáknak? Hiszen így folytatódik az igehelyünk, hogy elvégeztetik az Istennek ama titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Hol mondotta ezt meg Isten? Szeretnélek kérlelni benneteket, hogy kutassátok az ószövetségi prófétákat ebből a szempontból. Én csak három proféciát fogok ma délelőtt fölidézni. Ez nem annyit jelent, hogy Isten csak háromszor mondta, ez Isten 30-szor, 100-szor elmondta. Még az idejét is elmondta, hogy ez olyan gyorsan fog bekövetkezni. Így olvassuk Ézsaiás könyve utolsó és Ámos könyve utolsó fejezetében, hogy olyan gyorsan fog ez bekövetkezni, hogy a vető az aratót fogja érni. Még aki vet, az látni fogja azt is, aki arat. Hogy mikor lenyugszik a nap, Nem este fog lenyugodni a nap, délbe fog lenyugodni a nap. Még mindenki azt mondja, hogy van még délután, meg van még este, meg az emberiség történelme, ki tudja, meddig folytatódik, nem így lesz. Nagyon hirtelen fog ez bekövetkezni, hogy Jézus, amikor látja, hogy ezt megértik emberek, kiáraszthatja rájuk a Szent Lelket, és hatalmas módon kiárad a végső nagy evangélium hirdetés által az Isten utolsó kegyelmi üzenete, akkor Jézus nagyon gyorsan fog eljönni. Tehát senki ne ilyen emberi számításba higgye, hogy majd még van idő, mert még, ha dél van, akkor jön még a délután, meg az este, meg az alkonyat, aztán majd valamikor lesz éjszaka. A Biblia azt mondja, hogy a délután lesz éjszaka. Tehát így próbálja a tudomásunkra hozni, hogy felgyorsulnak az események. Na de nézzünk néhány igehelyet. Mikeás könyve 7. fejezetét lapozzuk fel először, hogy Mikeás könyve 7. fejezetében, tehát innen visszafele tekintve kb. 2700 évvel ezelőtt, mit mondott az Úr a mi időszakunkról? Ebből a szempontból, hogy beteljesedik, elvégeztetik az Istennek a ma titka. Mikeás könyve 7. fejezetéből olvasom a 2. verstől, hogy az egész szövegkörnyezetet lássuk. A profécia így szól. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadássza atya fiát. Ilyen időket fogunk élni. Nem lesz Isten félelem az emberiségbe. Az igazság, az igaz ember az ritka lesz. Mindenki azt néz, hogy a másikon hogy nyerészkedhet, hogy fűzze be a másikat. Hálóval vadássza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A gonoszságba tökéletesség van. A mai világban a gonoszságba tökéletesség van. Azt az emberek kitervelik, végrehajtják úrami pontossággal. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, ugye a fejedelem, mintha azt mondja, a politikus korrupt, a bíró fizetésre vár, az igazságszolgáltatás szintén a korrupción fog alapulni. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszedik azt. Akinek hatalma van és pénze van, azt csinál, amit akar. Óriási tömegeket emberhez méltatlan állapotba fognak sodorni. Ez lesz a világ állapot Jézus második eljövetelét. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Tehát a jók szúrnak szemet. Nem a rossz emberekre mondják azt, hogy miféle rossz emberek vannak itt a környezetünkben, hanem azok, akik igazságra törekvők, becsületesek, állandó megszólás tárgyai lesznek. De ekkor jön el az az időszak, hogy a te őrállóidnak napja, a te megítéltetésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Itt van helye az igazi kereszténynek, itt van helye, egy ilyen romlott világállapotba kell, hogy Noé fölálljon, hogy Lót fölálljon, és a mi időszakunk a Noé és a Lót ideje, most van annak az ideje, hogy fölállj, mint őrálló, és beszélj ezekről, és az emberek tudomására hozd, hogy bár nagyon jól érzik magukat ebben a világban, főleg akiknek hatalmuk és pénzük van, de ennek a világ napjai meg vannak számlálva. Hogy mondta Jézus, ahol a dög oda gyűlnek a kesejük. Mindenki le akar csapni az életet, élvezni akarja, nagyobb részt akar belőle hasítani, de a világ szinte a dög állapotába kerül. Mint egy feloszlott állat tetem, és le akarnak csapni rá, mint a prédára a héják vagy a karvajok. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be a szádnak ajtaját. Miféle állapotok jönnek létre, amikor a családokban, addig szeretetben élő közösségekben a teljes bizalmatlanság, teljes elidegenülés lesz. Azt mondja, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, még akit az öletben ültetsz, a kis gyerekedet, még azelőtt is zárd be a szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja az atyát, a leány az anyja ellen támad, a menny az ő anyósára, az embernek saját ház népe az ellensége. Milyen megdöbbentő profécia. Mint hogyha csak a mi korunkat világítaná át, családi kapcsolatok, szeretetteljes, baráti, közösségi kapcsolatok mennek tönkre, mert egyszerűen valaki az utolsó rohamra indul, mert érzi, hogy kevés ideje van hátra, el akarja hitetni, ha lehet a választottakat is. Ennél pontosabb világ állapotot a Biblia csak Pál második Timóteusi levelében vázol fel, vagy a Jelenések könyve, de én nem ezért olvastam el nektek, hanem a 7. versért. Mert az a kérdésünk, hogy Isten hol mondta ki előre, hogy ez a titok be fog teljesülni, és hogyan? A 7. vers így folytatja, de én. A világ ilyen, de én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Kedves gyülekezet, itt van a lényeg. Ezt mondta ki Isten előre, hogy lesznek olyan emberek, akik az Istenre fognak nézni. Mit jelent az, hogy Istenre nézni? Én az utóbbi időben sokat olvasom Luther Márton műveit. 1914-ben adták ki ezt a sorozatot, ugye a 6. kötet van most a kezemben. Az egyik írásában Luther Márton fölteszi a kérdést, hol van a keresztény nép? Hol a kereszte? Hol keressük a kereszténységet? Néhány pontban összefoglalja, és az első pontban a következőt mondja. Először is ott ismerhető meg a keresztényi szent nép, ahol megvan az Isten igéje. Tehát hol keressem a kereszténységet? Ahol az Isten szavát komolyan veszik. Ahol Isten követik. Nem az épületeket veszik komolyan, nem az intézményeket veszik komolyan, nem az emberi tekintélyeket veszik, ahol Isten szavát komolyan veszik. Én az Úrra nézek. Ezt mondta meg Isten előre a proféták által. Nem emberi tekintélyekre nézek, nem szervezetre nézek, még akkor sem, hogyha az az Isten népének a szervezete, hanem én az Úrra nézek. Először is ott ismerhető meg a keresztényi szent nép, ahol megvan az Isten igéje. Ám bátor, ez sincs meg mindenütt egyformán, mint azt Pál apostol mondja az 1. Korintus levél 3. fejezetében, egyeseknél megvan tisztán, másoknál nem egészen tisztán. Akiknél tisztán van meg, azokról mondja az írás, hogy aranyat, ezüstöt, drága követ építenek a fundamentumra, akiknél tisztátalanul van meg, azokról azt mondja, hogy fát, szénát, pozdorját építenek a fundamentumra. De a tűz által megigazulnak, amiről fentebb eleget beszéltünk. Az Istennek igéje a fő dolog. Az Istennek igéje a fő dolog. Ez az a fő szentség, melyről a keresztényi nép a szent nevet kapta. Mert Istennek igéje szent, és megszentel mindent, amihez ér, sőt az ige magának az Istennek a szentsége, Róma 1 szerint, Istennek ereje, mely üdvözít mindenkit, aki hisz, és az 1. Timóteus levél 4. fejezete szerint minden megszenteltetik az Isten igéje által és a könyörgés által. Mert maga a Szentlélek vezeti, avatja és szenteli az egyházat, vagyis a keresztényi szent népet az igével, nem pedig a pápa az ő kenetjével, amivel újjakat, ruhákat, kelyheket és köveket felavat vagy megszentel. Így mondta ezt 500 évvel ezelőtt Luther Márton. Igaz ez? Maradéktanul igaz. Én az Úrra nézek. Mit jelent az Istenre nézni? Annyit jelent az Istenre nézni, hogy mindig az igével vetem össze a saját életem eseményeit és az egyházam eseményeit. Aki nem így tesz, annak az életében nem fog beteljesülni az Istennek a matitka, amit megjelentett az ő szolgáinak, a profétáknak. Mit mond itt a Mikás 7:7? Én az Úrra nézek, és mivel folytatja? Várom az én szabadításom Istenét. Az a keresztény ember, és a végidőben még inkább az a keresztény ember, aki nem maga akarja megoldani a problémákat, hanem a helyes oldalra áll, és várja, hogy Isten hogy oldja meg a problémákat. Iszonyú feszültségek vannak a mi korunkban, és iszonyú feszültségek vannak az egyházunkban is. Ki az az ember, aki ezt meg tudná oldani? Nincs olyan ember. De nézzünk az Úrra, várjuk a mi szabadításunk Istenét, könyörögjünk Istenhez, meghallgat minket az Istenem. Azt mondja itt Mikás, hogy ne örüljén ellenségem, hogy elestem ugyan. Hányszor kell bevallanunk, hogy sajnos megint rosszat tettünk, megint meggondolatlanul beszéltünk, megint hibát követtünk el. De tudjátok, hogy hányszor hangoztatom a gyülekezetek előtt, nem ott van a különbség ember és ember között, hogy lennének olyan emberek, akik nem követnek el hibát, vagy olyan kevés hibát követ. Mindannyian sok hibát elkövetünk. A különbség nem itt van. Különbség itt van, hogy te fájlalod a hibáidat, és ha elestél is, de felkelsz, vagy pedig elesve maradsz, és elkezdesz magyarázkodni, hogy te ezért meg azért csináltad. Nem fog bekövetkezni az Istennek titka, nem fog elvégeztetni az Istennek titka ez utóbbiaknál. Kik azok az emberek, akik várják Jézust, és akikre kiárad a Szentlélek, akik az Úrra néznek, akik várják a szabadítás Istenét, és akit meghallgathat az Istenük, mert könyörögnek hozzá. Csodálatos igei előrejelzés, ez 2700 évvel ezelőtt mondta ezt Mikás próféta. Néhányat kell csak, hogy lapozzunk, Sofóniás prófétához is lapozzunk másodszor. Sofóniás próféta könyve 3. fejezetében a következőt olvassuk a 12. és 13. versben. Tehát Sofóniás könyve 3. fejezet 12. 13. verse. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legerésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Én nagyon sokat hallom az utóbbi hónapokban, hogy az advent nép a maradék nép. Hát ez nem igaz. Az advent nép az Isten népe, de a maradék az, aki nyomorult és szegény lesz, aki meg tudja alázni magát, aki az Úrra fog tekinteni egyedül, és nem földi tekintélyekre, egyedül az Úrra és Jézus Krisztusra, és ezekről mondja, hogy az Izrael maradék az advent népnek, csak a maradéka az, amire vonatkozik ez, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságra nyelve. Ez egy győzelem. Mert azt mondani, hogy még a szavaival se vétkezik, ez annyit jelent, amit Jézusról mondott Ézsaiás 53-ban a profécia, hogy a szájában nem találtatott álnokság, ilyen a mi üdvözítőnk, de aki követni akarja az üdvözítőt, annak a szájában szintén nem kell, hogy találtassék álnokság, beteljesedik az Istennek ez a jövendőlése. A harmadik ígéretet Mózes 4. könyve 23. fejezetéből szeretném olvasni, és erre egy bizonyos hangsúlyt is szeretnék vetni. Tehát Mózes 4. könyve 23. fejezete, mit gondoltok, mi található ott? Mózes 4. könyvében több fejezet beszél Bálám történetéről. Ugye emlékeztek, amikor Bálám kiterjesztette a karjait, és átkot akart mondani a zsidó népre, és az átok helyett mi jött ki a száján? Áldás. 4 jövendőlést mondott akkor Bálám, 4 jövendőlést. Csodálatos jövendőlések volt, amikor a Jézusról mondott jövendőlést, Jézus első eljöveteléről. De mondott jövendőlést Jézus második eljövetelével, és ami alapigénkkel kapcsolatban is, Bálám mikor élt? Körülbelül 3500 évvel ezelőtt. Még kimondani is sok. 3500 évvel ezelőtt a Mózes 4. könyve 23. fejezet 23. verse, csak első részet olvasom, így jövendőlt Bálám, mert nem fog varázslás Jákobon, sem jövendőmondás Izraelen. Én sokáig ezt az igét nem vettem komolyan. Aztán néhány évvel ezelőtt, amikor Bálámmal foglalkoztam, és megvizsgáltam mind a 4 áldás mondását Bálámnak, úgy fönnakadt a tekintetem ezen. Nem fog a varázslás Jákobon, sem a jövendőmondás Izraelen. Mit jelent ez a kijelentés? A mai világot jobban össze nem lehet foglalni ennél az egy szónál. A mai világban az embereket el akarják varázsolni. Ezt ma úgy nevezik, hogy tömegmanipuláció. Szuggerálnak képeket, mennek a tévének, a hírközlő csatornáknak a felvételei, a képsorai, és embereket hol erről, hol arról akarnak meggyőzni, és ez sokszor olyan eszközöket is igénybe vesznek, amelyek már okkult eszközök. A döntő dolog az, hogy elvarázsolni az embereket. Az emberek ne gondolkozzanak. Hát, tudom, hogy ezt sokan mondják, meg sokan értik is, meg azt mondják, hogy milyen korban élünk, hogy tele vagyunk reklámokkal, tele vagyunk szájbarágásokkal, az embereket hol erre kavarják, hol amarra kavarják. De mit mond ki ez a profécia? Hogy az igazi hívő embereken nem fog fogni a mai világnak ez a sok szennyes manipulációja. Hogy az embereket áltatják ezzel, ígérgetnek amaszt, egyházak mondják, hogy itt van a békesség és a biztonság, ez a hajó, amely bevezet majd a kikötőbe, gyertek ide és legyetek itt. Én megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy Amerikában mindenki vallásos ember. Mindenki vallásos ember. Csak egyik negyedében ebben az egyházban van, a másik negyedében már amabban. Mert azt várják, hogy mindenütt mosolyogjanak rájuk. Egy-két hónapig mindenhol mosolyognak, aki betéved abba a gyülekezetbe, nem? Hogy most betévedne Miskolcról néhány ember, ti is egy-két hétig, hónapig talán fokozott figyelemben részesítenétek. Amikor érzi azt, hogy most már negyed év ott, akkor átmegy egy másik gyülekezetbe. Nekem még soha ott nem mondta senki, egy hónapig voltunk kint, ugye a testvéreink jó voltából, hogy ő ateistenben. Nincs ate, mindenki vallásos ember. De milyen vallás az? Milyen vallás az, hol az embereket itt ezzel szédítik, ott azzal veszik le a lábukról, itt ezzel varázsolják, itt amazzal. Nekünk van ígéretünk, hogy nem fog fogni a varázslás Jákobon, sem a jövendőmondás, a hamis jövendőmondás ízre. Mi ez a hamis jövendő? Jobb lesz majd, összefogunk, világegység, vallások között békesség, és ezzel veszik körül az embereket, és a hétköznapokban is ezzel áltatják az embereket, de az igazi hívő embereken ez nem fog fogni. De kik az igazi hívő emberek? Kik az igazi hívő emberek? Te igazán hívő ember akarsz lenni? Mi jellemző a végső időkben az igazi hívő emberekre? Jelenések könyve 14. fejezet 4. versét lapozzuk fel. Hogy mutatja be a végső idők igazi hívő embereit? Jelenések könyve 14. fejezet 4. és 5. verse. Nagyon sokat kell beszélnünk erről a két versről. Nagyon, nagyon a szívünkbe kell, hogy hordozzuk. Jelenések 14:4-5. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az Isten, meg az emberek közül az Istennek és a báránynak zsengéül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ezek azok, akik mindenféle egyházi tanítással nem fertőztetik meg magukat, mert ragaszkodnak a Biblia és Krisztus tanításaihoz. Ezek azok, akik követik a bárányt valahova megy, tehát bárhova vezeti is, ha őket a bárány, megvetnek bennünket, gúnyolnak bennünket, kevesebbek lettünk, akkor is követem a bárányt. Valahova megy, bárhova vezet, akkor is követem, mert tudom jól, hogy a bárány engem célhoz fog vezetni. Most talán nem kívánatos a mai állapot, mert ilyen és ilyen nehézségek vannak, de hogyha én nem veszem le szememet a bárányról, ha követem Jézus Krisztust, ő biztos, hogy a jó célhoz fog elsegíteni engemet. Ezeknek az életében fog elvégeztetni az Istennek a matitka, amelyet megmondott előre a szolgáknak, a prófétáknak. Kedves gyülekezet, nagyon ünnepélyes időkben élünk. Egyrészt a körülmények lesújtóak. Sokszor, ha magunkra nézünk, a magunk állapota is lesújtó. Ezért vegyük alapként, amit ma olvastunk. Én az Úrra nézek. Ne azzal foglalkozzunk a gyengeségeinkkel. Ne a gyülekezet gyengeségeivel foglalkozzunk. A gyülekezet sokszor volt olyan gyenge, hogyha olvassátok az Új és Új Szövetséget, sokszor még az a kérdés is elénk tolul, hogy volt-e egyáltalán. Mert olyan gyenge volt, annyira hitehagyó volt. Gondoljátok csak a bírák könyvére, hogy milyen messze eltávolodtak az Istentől. Vagy gondoljátok meg, hogy Jézus hogy fordult egyszer a tanítványokhoz? Vajon ti is el akartok-e menni? Hát elhagyta őt a több ezer ember, 70 tanítvány már nem követte, és akkor 12-től is ezt kérdezte János Evangélium a 6. fejezet, ti is el akartok menni? Valamikor az Isten gyülekezete itt áll. És Isten ezzel együtt vállalja, hogy küzd a gyülekezettel. Isten ezzel együtt jelenti ki, hogy lesz majd győzelem, de általában a győzelmekhez vezető út, tudjátok, hogy mind szokott vezetni a győzelmekhez vezető út? Kudarcokon és veszteségeken át. Győzelmekhez általában nem győzelmek vezetnek. A győzelmekhez vezető út az az önmegtagadás, az a lemondás, az a veszteség, az a kudarc útja. De a kudarcokból sokszor jobban tanulunk, a győzelmekből sokszor nem tanulunk, hanem elbizakodunk. És ezért Isten megengedi, hogy nehézségek ragaszkodsz hozzám, hogy te is el akarsz menni. Azért milyen szép volt Péternek a vallomása, hogy Uram, kihez mehetnénk? És nem azt mondta, hogy van egy épületünk, nem azt mondta, hogy van ez, van az, azt mondja, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Örök életnek beszéde, mi nem azért követtük Jézus Krisztust, nem azért követjük a Bibliát, mert mi meggyőződtünk arról, hogy a Biblia Isten beszéde, és amit mond, az maradéktanul beigazolódik. Hát ezen az úton kell menni tovább akkor is, hogyha olyan vérveszteség, vagy olyan veszteség, vagy olyan kudarc úti föl a fejét, hogy azt mondjuk, hogy körbenézünk, hogy vagyunk egyáltalán még? Kedves gyülekezet, akkor vagyunk, ha az Úrra nézünk. Elgondolkoztak azon, hogy mi mikor vagyunk? Jézus ezt világosan mondta, akkor vagy, ha azonosulsz az Istennel. Aki elveszíti az életét, én érettem, megtalálja azt. Aki meg akarja tartani az életét, és azt mondja, most én vagyok, majd most az én közösségem már ilyen-ilyen erős, az el fogja veszíteni, azt. Csak az Úrra szabad nézni. És aki az Úrra néz, annál nincs kudarc. Tudja, hogy az Úr mindig győzelemre vezeti az ügyét. És ezért lesz egy csodálatos, hogy be fog teljesedni ez az ige, de arra hívom fel mindannyiunk figyelmét, hogy a személyes életünkben személy szerint kell ennek beteljesednie. Nem lesz olyan gyülekezet, ahova tartozol, hogy ott majd könnyű lesz a dolog, és ott majd biztonságban érezheted magadban. Az olyan gyülekezet nem. A gyülekezet csak a legvégén lesz győztes. Akkor lesz győztes, ha az egyének győznek. Nem úgy van, hogy van egy győztes gyülekezet, mert akkor mindenki odalépne be. Ha te egyénenként nem érted meg ezeket a kijelentéseket, és nem győzöl, ahogy én is győztem, akkor nem fogsz olyan gyülekezethez tartozni. Már pedig lesz ilyen gyülekezet, mert erre fog kiáradni a Szentlélek, és ez a gyülekezet akkor fogja végrehajtani a feladatát, amikor még déli idő van, még mindenki azt mondja, hogy nem, de a déli idő után jön az éjszaka, és rögtön lenyugtatja a napot délben, és a világosságot fényes nappal. Kedves gyülekezet, adjon nekünk erőt ez a Jelenések könyve 10. fejezet, a 80-as években nekünk ez óriási erőt adott. Egészen más távlatban láttuk a világot. Akkor 85-86 tájékán sokat beszéltünk a Jelenések könyvéről, és elindult egy megújulás és reformációs mozgalom is a közösségben, és ez többször is megakadt, és eltelt 30 év, és sokszor eltelnek úgy évek, évtizedek, hogy körbejárunk, egy helyben toporgunk. Miért? Mert sok mindent megértettünk, de maradéktanul az egyes testvérek életében nem következett be az áttörés. Most akkor mondhatta volna Jézus Krisztus, hogy elég, és félreteszem őket, vagy tegye azt, amit most csinál, hogy még adok nekik egy kis időt. Még adok nekik egy kis haladékot, hogy hát, ha te, hogy személyesen ezt nem érted meg, és nem törekszel bűn felett győzelmes életre, akkor az idő egyre kevesebb, és nem fogsz ahhoz a közösséghez tartozni, akire kiárad majd a Szentlélek. Én ezért reménykedem, hogy aki a Bibliát kutatja, olvassa, aki hiszi, hogy Isten hitáltal élhet a szívünkben, aki hiszi, hogy megértem az igét, és felbuzdulok, hogy ezután így nem élhetek. A bűn gyűlöletes, nem fogom mentegetni a legkisebbet sem az életemben. Én hiszem azt, hogyha erre eljutunk, akkor majd ott lehetünk azok között, akikre nagyon gyorsan, nagyon hamar kiárad a Szentlélek. Mert ne felejtsétek el, ez az utolsó gondolat és felhívás, hogy a nagy példánk, az apostolok, milyen gyorsan jutottak el ennek fölismerésére. Ott voltak Jézus mellett 3,5 évig. Ott voltak 3,5 év után, ugye 40 napig Jézus közvetlen közelében. Jézus mindent elmondott nekik, és még mindig nem következett be. Mikor következett be az életükben ez az áttörés? A 10 nap során. A 10 nap során. Nem a 3,5 év, nem a 40 nap, hanem amikor Jézus nem volt már ott közöttük, de ők hitáltal valamit megértettek, ráadták erre az életüket. 10 nap alatt mi következett be? Minden egymással szembeni egyenetlenséget legyőztek és félretettek. Közösen foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, és 10 nap után kiáradt rájuk a Szentlélek. Soha nem látott és tapasztalt mennyei erővel ruháztattak fel. A mi esetünkben is ez így fog bekövetkezni. Elég hosszú kínlódásnak tűnik ez az előkészítés. De aki ezt vállalja, aki küzd ezért, mert hisz az Isten szavában, annak nagyon gyorsan fog majd az életében beteljesülni ez a 10 nap. Isten segítsen bennünket, hogy valóban, hogy Luther is mondta, ott legyen az egyház, ahol hisznek az Isten igéjében. Ahol Isten szavára figyelnek. És a Jóisten segítsen bennünket abban, hogy személyesen mindannyian ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy a 7. angyal szavának napjában, amikor trombitálni fog, elvégeztetik. Ez biztos, hogy elvégeztetik az Istennek ama titka, melyet megjelentett előre az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten tegye maradandóvá, szenté az igét, és higgyünk ebben az igében, mint ami az én életemben is beteljesedhet. Amen.